meglehetősen éles hangon. Mi az értelme ennek a kérdezősködésnek? Feleletül Poirot előhúzott a zsebéből egy kis kötetet, amely fakult barna borjú bőrbe volt kötve. Látta már ezt valahol? Kérdezte. Hát, várjon csak, nem vagyok egészen biztos benne. Igen, Linda lapozgatta minap a falusi kölcsönkönyvtárban, de gyorsan becsapta és hátra lökte, amikor melléje léptem. Még gondolkoztam is azon, mi a csuda lehetett. Poirot csendben megmutatta a könyv címét. A boszorkányság, varázsművészet és a nyomtalan mérgek keverésének története. Nem értem, mondta Christine. Mit jelent ez? Esetleg nagyon sokat, madám, mondta Poirot komoran. Christine kérdőn nézett rá. Poirot folytatta. Még egy kérdést, madám. Megfürdött azon a bizonyos délelőttön, mielőtt teniszezni indult? Christine újra csak bámult. Hogy megfürödtem-e? Nem. Erre időm se lett volna, de szükségét sem éreztem. A teniszezés előtt semmiképpen sem. Esetleg utána. Használta a fürdőszobáját, amikor hazatért? Csak az arcomat és a kezemet mostam meg. A kádcsapját nem is nyitotta ki? Nem. Egészen biztosan nem. Poirot bólintott. Az egész nem nagyon lényeges, mondta. Hercule Poirot az asztal mellett állt, és Mrs. Gardinert nézte, aki egy kirakós játékkal küzdött, amelyet apró darabokból kellett összeállítani. A hölgy felnézett, és majd kiugrott a bőréből. Ennyi már, Monsieur Poirot! Milyen nesztelenül osont ide mellém, meg sem hallottam. Most jött vissza a halott szemléről? Tudja, a szemlének még a gondolatára is elfog az idegesség. Azt se tudom, mit csináljak. Azért rakom ki ezt a játékot. Éreztem, hogy ma nem tudnék kint ülni a strandon, mint máskor. Mr. Gardiner tudja, hogy ha az idegeim fel vannak zaklatva, semmi sincs rájuk olyan csillapító hatással, mint ezek a játékok. Na, nézzük csak, hová illeszem ezt a fehér darabot. Biztos, hogy a prémtakaróhoz tartozik, de sehol se látom a többi részét. Poirot nagyon finoman kivette Mrs. Gardiner kezéből a kérdéses képrészt, és azt mondta. Ide illik, madám, a macskának egy része. Lehetetlen, a macska fekete? Igen, fekete, de látja, a fekete macska farkának a vége történetesen fehér. Nicsak tényleg, úgy te ügyes ember maga! Csak hogy azt hiszem, hogy azok, akik az ilyen kirakós játékokat kitalálják, nagyon aljasak. Szánszándékkal összekuszálják a dolgokat, csak hogy becsapják az embereket. Ismét a helyére illesztett egy részt, aztán összefoglalta a véleményét. Tudja, Monsieur Poirot, már egy-két napja figyelem. Kíváncsi voltam, hogy hogyan végzi ezt a detektív munkát. Érti, hogy gondolom? Bár tudom, hogy ebben a megfogalmazásban ez nagyon szívtelennek tűnik. Mintha csak játék volna az egész. Pedig hát egy szegény teremtést meg is öltek. Jesszusom, ahányszor csak gondolok rá, végigfut a hátamon a hideg. Meg is mondtam Mr. Gardinernek, éppen ma reggel, hogy feltétlenül el kell mennem innen, és most, hogy a halott szemlén túl vagyunk, azt mondja, azt hiszi már holnap utazhatunk, ami igazán nagy áldás. De ami a detektív munkát illeti, úgy szeretném tudni, mi a maga módszere. Igazán kitüntetve érezném magam, ha szíves volna elmagyarázni. A módszerem egy kicsit olyan, mint ez a kirakós játék, madám, felelte Poirot. Az ember összegyűjti a darabokat. Akárcsak a mozaik, sok szín, sok minta. Aztán minden furcsa formájú kis részt be kell illeszteni a helyére. Milyen érdekes, és milyen nagyszerűen magyarázta meg. Néha meg olyan, mint a rejtvényének az a része, amelyet az imént tartott a kezében, folytatta Poirot. Az ember nagyon módszeresen elrendezi a játék darabjait, szortírozza a színeket, és akkor esetleg egy bizonyos szín, amelyiknek mondjuk a prémtakaróhoz kellene illenie, ahelyett a fekete macska farkához illik. Hát ez elragadó, és sok darabkája van, Monsieur Poirot. Igen, madám. Úgy szóval mindenki, aki csak a szállodában tartózkodik, hozzáadott a rejtvényemhez egy darabot. Köztük maga is. Én? Mrs. Gardiner hangja éles volt. Igen, az egyik megjegyzése nagyon sokat segített nekem, madám. Mondhatnám, megvilágító hatása volt. Hát, hogy maga, milyen édes pofa! Nem mondhatna még többet a módszeréről, Monsieur Poirot? Ó, madám! A magyarázatot az utolsó fejezet számára tartalékolom. Jaj, te kár, mormolta Mrs. Gardiner. Hercule Poirot gyengéden bekopogtatott Marshall kapitány ajtaján. Bentről írógép kopogását hallotta. Kurta, tessék, hangzott a szobából, és Poirot belépett. Marshall kapitány háttal ült feléje. A két ablak között álló asztalnál gépelt. A fejét nem fordította meg, de a tekintete találkozott Poirot-éval abban a tükörben, amely vele szemben a falon függött. Ingerülten kérdezte.
Nos, Monsieur Poirot, mi újság van?
Ezer bocsánat a zavarásért, mondta Poirot gyorsan. Nagyon elfoglalt?
Meglehetősen,
mondta Marshall röviden. Csak egy egészen kis kérdéssel szeretném zavarni.
Édes Istenem, felfordul a gyomrom. Már annyi kérdése kellett válaszolnom. Válaszoltam a rendőrség kérdéseire. Nem érzem, hogy köteles lennék az ön kérdéseire is válaszolni.
De az én kérdésem roppant egyszerű, mondta Poirot. Csak ennyi. Azon a délelőttön, amikor meghalt a felesége, megfürdött a levelei megírása után, mielőtt kiment volna teniszezni?
Hogy akkor fürödtem-e? Persze, hogy nem, hiszen alig egy órával előbb már megfürödtem.
Köszönöm, mondta Hercule Poirot. Ez minden.
Na de nézze!
Marshall megtorpant. Nem tudta, mit csináljon. Poirot visszavonult. Az ajtót halkan becsukta maga mögött.
Ez az alak őrült,
mondta magában Kenneth Marshall. Poirot éppen a bár előtt találkozott Mr. Gardinerrel. Két koktélt vitt, és nyilvánvalóan arra tartott, ahol Mrs. Gardiner elmerült menedéket nyújtó kirakós játékában. Gardiner a maga nyílt, derűs módján rámosolygott Poirotra.
Velünk tart, Monsieur Poirot.
Poirot megrázta a fejét. Mi a véleménye a halott szemléről, Mr. Gardiner? Kérdezte. Mr. Gardiner suttogóra fogta a hangját. Valahogyan határozatlannak találtam, mondta. Mintha még valami meglepetést tartogatna a rendőrség.
Lehetséges, felelte Hercule Poirot.
Mr. Gardiner hangja még suttogóbra vált. Örülni fogok, ha Mrs. Gardinert elvihetem innét. Nagyon-nagyon érzékeny teremtés, és ez az egész ügy az idegeire ment. Állandó feszültségben él.
Megengedné, Mr. Gardiner, hogy egy kérdést intézzek önhöz?
Kérdezte Poirot. Hogyne, készségem, Monsieur Poirot. Boldog vagyok, ha bármiben a segítségére lehetek.
Ön, mondta Poirot, nagyvilági ember. Azon kívül úgy hiszem, szokatlanul gyors észjárású.
Mondja meg őszintén, mi volt a véleménye a megboldogult Mrs. Marshallról? Mr. Gardiner még a szemöldökét is felhúzta meglepetésében. Óvatosan körülnézett, és lehalkította a hangját.
Hát, Monsieur Poirot, hallottam egyet mást, ami szájról szájra járt, különösen a nők körében.
Poirot bólintott.
De ha az én véleményemre kíváncsi, hát akkor megmondom nyíltan. Az az asszony egy nagy liba volt.
Hercule Poirot elgondolkozva szólalt meg.
Hát, ez rendkívül érdekes. Szóval, most rajtam van a sor?
Kérdezte Rosamund Darnley.
Hogy?
A minap a rendőrfőnök vallatott, maga meg csak ott ült,
nevetett a nő.
Ma úgy gondolom, a saját nem hivatalos vallatását végzi. Figyeltem magát. Előbb Mrs. Redfern volt soron, aztán a hall ablakán keresztül megpillantotta Mrs. Gardiner társaságában, aki azt a borzasztó kirakós játékot játsza, most pedig én következem.
Hercule Poirot leült mellé. A napos párkányon voltak. Alattuk a tenger mély zöld színei kavarogtak. Távolabb ez a szín halvány, kápráztató kékséggé vált.
Ön nagyon intelligens, mademoiselle, mondta Poirot. Ez a véleményem magáról már azóta, hogy megérkeztem. Élvezetnek tekinteném, ha ebben az ügyben eszmét cserélhetnék önnel.
Azt akarja tudni, kérdezte Rosamund Darnley szelíden, hogy mi a véleményem az egészről?
Rendkívüli módon érdekelne.
Azt hiszem, mondta Rosamund, a megfejtés igen egyszerű. Mindennek a kulcsa az asszony múltjában rejtőzik.
A múltjában? Nem a jelenében?
Ó, nem gondolok szükségszerűen a nagyon távoli múltra. Én így látom a dolgot. Arlena Marshall vonzó, sőt, végzetesen vonzó hatást gyakorolt a férfiakra. Véleményem szerint lehetséges, hogy nagyon gyorsan rájuk is unt. A, mondjuk így, hívei között lehetett valaki, akinek ez egyáltalán nem tetszett. Ne értsem félre, ez a férfi nem feltétlenül valami kirívó jelenség, sőt, talán csak valami kis jelentéktelen figura, aki hiú és érzékeny, az a típus, aki töpreng bánkódik. Nos, ez az ember aztán idáig követte, megvárta a kedvező alkalmat, és megölte Arlénát.
Eszerint azt gondolja, hogy a gyilkos kívülről jött, a szárazföldről érkezett?
Igen. Talán a barlangban rejtőzött mindaddig, amíg elérkezett, nekem látta az időt. Poirot megrázta a fejét.
Vajon, kérdezte, feltételezhető-e, hogy Arléna oda menjen csak azért, hogy a maga leírásának megfelelő alakkal találkozzék?
Esetleg Arléna nem is tudta, felelte Rosamund, hogy találkozni fog vele. Lehet, hogy más nevében küldött neki üzenetet.
Lehet, mormolta Poirot. Aztán azt mondta. De egy valamit elfelejt, mademoiselle. Valaki, aki gyilkosságot forgat a fejében, nem kockáztathatta meg azt, hogy fényes nappal végigmenjen a műúton, aztán elkanyarodjék a szálloda mögött. Megláthatták volna.
Lehetséges, de nem hiszem, hogy feltétlenül így kellett történnie. Megérkezhetett úgy is, hogy senki a világon észre sem vette.
Ez csak ugyan lehetséges, megengedem.
Viszont a lényeg az, hogy erre az esetőségre alig ha számíthatott. Valamiről azt hiszem elfeledkezett, mondta Rosamund, mégpedig az időről.
Az időről?
Igen. A gyilkosság napján ragyogó idő volt, de emlékezzék csak vissza, a megelőző napon hogy esett, milyen sűrű köd volt. Bárki átjöhetett volna a szigetre anélkül, hogy szükségképpen észrevették volna. Egyebet sem kellett tennie, mint lemenni a partra, és az éjszakát ott tölteni a barlangban. A köd, Monsieur Poirot, nagyon jelentékeny tényező.
Poirot egy-két percig elgondolkozva nézte a lányt.
Tudja, sok minden van abban, amit most mondott, mondta.
Rosamund elpirult.
Ez az én elképzelésem, akár ér valamit, akár nem, mondta. De most halljuk a magáét.
Ó, mondta Hercule Poirot, és csak bámult a tengerre.
Aztán rövid szünet után folytatta.
Eh bien, mademoiselle, én nagyon egyszerű ember vagyok. Én mindig arra a véleményre hajlok, hogy a legvalószínűbb személy követte el a bűntényt. Már a kezdet-kezdetén az volt a benyomásom, hogy minden nagyon határozottan egy bizonyos személy felé mutat.
Rosamund hangja egy kissé megkeményedett, amikor azt mondta.
Folytassa!
Hercule Poirot folytatta.
Csak hogy látja, itt van az, amit úgy hívnak, hogy torlasz az úton. Úgy látszik, hogy ennek az embernek lehetetlen volt elkövetnie a bűntényt.
Poirot hallotta, mint a lány gyorsan kibocsátja tüdejéből a visszatartott levegőt. Szinte fulladozva mondta.
És?
Hercule Poirot vállat vont.
És? Most mi legyen a teendő? Ez az én nagy problémám.
Rövid szünet után folytatta.
Szabad valamit kérdeznem?
Tessék!
A lány Poirot felé fordította éber, fürkésző arcát. De a kérdés mégis váratlan volt.
Megfürdött ön azon a bizonyos délelőttön, amikor visszatért a szállodába, hogy átöltözzék a teniszpartihoz?
Rosamund csak bámult Poirotra.
Hogy megfürödtem-e? Hogy érti ezt?
Úgy, ahogy mondom. Fürdőt értek rajta, azaz egy porcelánból készült kádat, amely a csapok elcsavarása után megtelik vízzel, az ember előbb beszáll, majd kiszáll belőle, és akkor a víz legurgulázik a lefolyón.
Megőrült maga, Monsieur Poirot?
Nem, teljesen eszemnél vagyok.
Hát akkor is, én nem fürödtem.
Ah!
Kiáltott fel Poirot.
Ezek szerint senki sem fürdött. Hát ez roppant érdekes.
De miért kellett volna bárkinek fürödnie?
Csak ugyan, mondta Poirot. Miért?
Úgy látszik, ez nyomozásában a Sherlock Holmes-i vonás, mondta Rosamund ingerülten.
Hercule Poirot csak mosolygott, majd finoman szimatolni kezdett.
Megengedi, mademoiselle, hogy szemtelen legyek?
Biztos, hogy nem képes rá, Monsieur Poirot.
Ez nagyon kedves magától.
Akkor bátorkodhatom megjegyezni, hogy az a parfüm, amelyet használ, pompás. Van benne valami nüansz, valami izgató, illanó varázs.
Meglengette a kezét a nyomaték kedvéért, aztán tárgyilagos hangon hozzátette.
Azt hiszem, Gabriel 8 a neve, nem?
De ügyes maga, Monsieur Poirot. Igen, mindig azt használom.
A megboldogult Mrs. Marshall is azt használta. Sikkes is, meg nagyon drága, nem? Rosamond halványan mosolygott és vállat vont. Ön a büntet elkövetésének délelőttjén ugyanitt ült, ahol most vagyunk, mademoiselle. Látták, hogy itt van, illetve legalábbis a napernyőjét látták. Miss Brewster és Mr. Redfern, amint erre csónakáztak. Biztos abban, mademoiselle, hogy az egész délelőtt folyamán nem ment át a Pixi öbölbe, és nem lépett be ott a barlangba, a híres Pixi barlangba? Rosamond csak megfordult, és rábámult Poirotra. Aztán nyugodt, egyenletes hangon azt mondta. Azt kérdi tőlem, hogy én öltem-e meg Arlena Marshallt? Nem. Azt kérdem öntől, volt-e bent a Pixi barlangban? Azt sem tudom, hogy hol van. Minek mennék oda? Milyen okból? A büntet elkövetésének napján, mademoiselle, volt ott valaki, aki Gabriel 8-at használ. Éppen maga mondta most, Monsieur Poirot, szólt Rosamond élesen, hogy Arlena Marshall is Gabriel 8-at használt. Azon a napon ott volt a parton. Feltehetőleg ő ment be a barlangba is. De minek ment volna be? A barlang sötét, szűk és nagyon kényelmetlen. Ne kívánja, mondta Rosamond türelmetlenül, hogy én adjam meg az indoklását. Mint hogy Arlena ott volt az öbölben, mégiscsak annak van a legnagyobb valószínűsége, hogy ő volt a barlangban is. Már megmondtam egyszer, hogy én egész délelőtt el sem hagytam a helyemet. Kivéve azt az alkalmat, amikor visszament a szállodába, és benézett Marshall kapitány szobájába is, emlékeztette a lányt Poirot. Na, persze, ezt már szinte elfelejtettem. Abban pedig, mademoiselle, mondta Poirot, nem volt igaza, hogy a kapitány észre sem vette. Kenneth meglátott? Kérdezte hitetlenkedve Rosamond. Azt állítja? Poirot bólintott. Meglátta önt, mademoiselle, az asztal felett függő tükörben. Rosamond még a lélegzetét is visszatartotta. Ó, igen, értem, mondta. Poirot már nem a tengert nézte, hanem Rosamond Dunley kezét. A lány az ölében összekulcsolta az ujjait. Szép rajzolatú, remekbe formált kéz volt, nagyon hosszú ujjakkal. Rosamond, aki gyors pillantást vetett Poirotra, követte a tekintetének irányát, és élesen rászólt. Mit nézi a kezemet? Azt hiszi, hogy én? Mit hiszek, mademoiselle, mondta Poirot. Semmit, mondta Rosamond Dunley. Körülbelül egy óra múlva Hercule Poirot megérkezett annak az ösvénynek a legmagasabb pontjára, amely a sirályöbölbe vezetett. Valaki ült a parton. Vékony kis alak volt, vörös blúzban és sötétkék sortban. Poirot leereszkedett az ösvényen, óvatosan lépegetett elegáns, szűk cipőjében. Linda Marshall hirtelen hátravetette a fejét. Poirot úgy vette észre, hogy kissé össze is rezzent. A lány tekintete, amint Poirot közelért hozzá, és óvatosan lebocsátkozott mellé a fövenyre, egy csapdába jutott állatgyanakvásával és éberségével pihent rajta. Poirot fájó szívvel ébredt annak a tudatára, milyen fiatal és sebezhető ez a lány. – Mi az? – kérdezte Linda. – Mit akar tőlem? Hercule Poirot egy-két percig nem válaszolt, aztán azt mondta. A minap azt mondta a rendőrfőnöknek, hogy kedvelte a mostoha anyját, és hogy ő is kedves volt magához. No és? Ez nem volt igaz, ugye, mademoiselle? De igen. Lehet, hogy a mostohája a cselekedeteiben nem volt barátságtalan ön iránt, mondta Poirot, ezt megengedem. De maga nem kedvelte. Ó, nem. Azt hiszem, nagyon is idegenkedett tőle. Ez elég nyilvánvaló volt. Talán nem szerettem valami nagyon, mondta Linda. De ezt mégsem lehet elmondani valakiről, aki már halott. Nem volna illendő. Poirot sóhajtott. Erre az iskolában tanították? Kérdezte. Nagyjából igen. De ha valakit meggyilkoltak, mondta Hercule Poirot, fontosabb, hogy az igazságot mondjuk, mint azt, ami illik. Maga, mondta Linda, biztosan nem azt mondaná, ami illendő, hanem azt, ami igaz. Azt mondanám, és azt is mondom. Az a feladatom, tudja, hogy megtaláljam azt a személyt, aki megölte Arlena Marshallt. De én szeretném elfelejteni az egészet, suttogta Linda. Olyan borzasztó minden. De nem tud feledni, ugye? Kérdezte Poirot gyengéden. Biztosan valami bestiális őrült gyilkolta meg. Nem, mormolta Poirot. Nem hiszem, hogy egészen így lett volna a dolog.
Linda visszatartotta a lélegzetét.
Úgy beszél, mintha tudná, hogy ki a gyilkos. Talán tudom is, mondta Poirot. Szünetet tartott, majd folytatta. Megbízik bennem, gyermekem, és elhiszi, hogy minden tőlem telhetőt el fogok követni azért, hogy segítsek magán keserves megpróbáltatásai közepette?
Linda felugrott.
Semmiféle megpróbáltatásban nincs részem, mondta. Semmiben sem szorulok a segítségére. Nem is értem, hogy miről beszél.
Gyertyákról, mondta Poirot, és közben figyelte a lányt.
Rettenetes félelem tükröződött Linda szemében. Többet egy szavát sem akarom hallani, kiáltotta Linda. Nem akarom!
Végig szaladt a parton, gyorsan szökelve, mint a fiatal gazella, aztán szinte végig röpült a cikcakkos ösvényen.
Poirot megrázta a fejét. Aggodalmas és meggyötört volt a tekintete.
Colgate felügyelő beszámolt a rendőrfőnöknek.
Rábukkantam valamire, uram, ami elég nagy szenzáció. Mrs. Marshall pénzéről van szó. Tárgyaltam róla az ügyvédeivel. Mondhatom, nagy megrendülés volt a számukra. Most már van bizonyítékom a zsarolási históriára. Emlékszik még arra, hogy az öreg Erskine 50 000 fontot hagyományozott Mrs. Marshallra? Na, hát ebből alig maradt több, mint 15 000.
A rendőrfőnök füttyentett.
És mi lett a többivel?
Ez az érdekes, uram. A hagyatékból Mrs. Marshall időnként nagyobb összegű készpénzt, vagy kereskedelmi forgalomba bocsátható kötvényeket vett fel, és ezt maga juttatta el valakinek, akinek a kilétét nem akarta felfedni.
Bizony,
ez szabályos zsarolásra val.
A rendőrfőnök bólintott.
Feltétlenül annak látszik. A zsaroló pedig itt van, ebben a szállodában. Ami annyit jelent, hogy a három férfi, Barry, Lane vagy Blatt egyike. Van valami új adata róluk?
Semmi határozott, uram.
Barry őrnagy valóban nyugalmazott katonatiszt, amint állítja. Egy kis bérelt lakásban lakik, nyugdíjat kap, és részvényekből származó kisebb jövedelme van. Az utolsó évben azonban nagyon jelentékeny összegeket fizetett be a folyószámlájára.
Ez sokat ígérően hangzik. És mivel magyarázza?
Azt mondja, hogy lóversenyen nyerte.
Az viszont kétségtelenül igaz, hogy minden nagyobb versenyen kint van.
Fogadásait a versenyen köti. Erről nincs semmiféle könyvelése.
A rendőrfőnök bólintott.
Nehéz volna az ellenkezőjét bizonyítani, mondta. De elfogadható magyarázat.
Colgate folytatta.
Itt van aztán Stephen Lane, nagy tiszteletű úr. Az, akinek mondja magát. A White Ridge-i Szent Helen templom tiszteletese volt Surrey-ben. Betegség miatt egy évvel ezelőtt lemondott az állásáról. Betegsége olyan fokig rosszabbodott, hogy kénytelen volt zárt intézetbe vonulni. Több mint egy évig ott tartózkodott.
Ez érdekes, mondta Weston.
Igen, uram. Megpróbáltam a kezelőorvosából annyit kiszedni, amennyit csak lehetett, de hát tudja, milyenek ezek a dokik. Nehéz belőlük kihúzni valami értelmes dolgot. De amennyire ki tudtam venni a szavaiból, a nagytiszteletű úr mániája az ördöggel volt kapcsolatos, különösen az asszony képében megjelenő ördöggel, a bíborba és karlátba öltözött asszonnyal, Babilónia paráznájával.
Mondta Weston, volt már precedensünk ilyen esetben arra, hogy a beteg gyilkosságra vetemedett?
Hogyne, uram?
Véleményem szerint azzal minden esetre számolnunk kell, hogy Stephen Lane esetleg gyilkos. A megboldogult Mrs. Marshall igazán nagyon jó példája volt annak, amit egy pap bíborba öltözött némbernek nevezne. Vörös volt a haja, aztán a viselkedése, meg minden egyéb. Úgy gondolom lehet, hogy Lane Istentől nyert megbízatásának tekintette, hogy elintézze. Persze, csak akkor, ha igazán dilis.
De a zsarolási elmélethez semmi köze sincs?
Nincs, uram. Lane teljesen ártatlan a zsarolásban.
Van egy kevés magánvagyona, nem nagyon sok, de a pénze alig szaporodott az utóbbi időben.
És mit tudott meg arról, merre járt a gyilkosság napján?
Lén állítását senki se tudja igazolni. Senki sem emlékszik arra, hogy találkozott volna egy pappal a dűlő utakon.
Ami a templom látogatókönyvét illeti, az utolsó bejegyzés 3 nappal előbbi keltezésű, mint Léné, 2 hét óta pedig senki ki se nyitotta a könyvet.
Mi sem lett volna könnyebb a pap számára, mint hogy akár egy, akár több nappal előbb átmenjen, és 25-ével dátumozza a bejegyzést.
Weston bólintott.
Hát a harmadik férfi? Kérdezte.
Horace Blatt? Szilárd meggyőződésem, uram, hogy vele valami nincs rendben. A jövedelmi adóját jóval nagyobb összeg után fizeti, mint amennyit vas és fémáru üzlete forgalmaz. Lehet, hogy ki tudna agyalni valami értelmes magyarázatot, hogy mi miért van. Kockázatos tőzsde ügyletei vannak, meg részesedése egy-két homályos üzletben. Szóval lehetnek bizonyos elfogadható magyarázatok, de ez mit sem változtat azon a tényen, hogy Blatt most már évek óta ismeretlen forrásokból származó, igen jelentékeny bevételeket vág zsebre.
Szóval, mondta Weston, az az elképzelése, hogy Mr. Horace Blatt hivatásos és nagy sikerrel működő zsaroló?
Vagy erről van szó, uram, vagy a kábítószerről. Beszéltem róla a Ridgway főfelügyelővel, aki a kábítószer osztályt vezeti a rendőrségen, és ő nagyon érdeklődött az ügy iránt. Azt mondja, igen jelentős mennyiségű heroin csempésztek be az utóbbi időben. Az elosztóknak már a nyomában vannak, sőt, többé-kevésbé azt is tudják, ki irányítja a dolgokat, de az mindez ideig talán előttük, hogy miképpen kerül az áru Angliába.
Ha ennek a Mrs. Marshallnak a halála abból származik, mondta Weston, hogy akár ártatlanul, akár másképpen belekeveredett ebbe a kábítószer rumliba, akkor jobban tesszük, ha az egész ügyet átadjuk a Scotland Yardnak. Ez az ő dolguk. Mit szól hozzá?
Attól tartok, uram, hogy igaza van, válaszolta Colgate felügyelő, nem minden sajnálkozás nélkül. Ha a kábítószerről van szó, akkor a Yardra tartozik az ügy.
Pedig, mondta Weston egy-két percnyi gondolkodás után, ez látszik a legvalószínűbb magyarázatnak.
Colgate borúsan bólogatott.
Hát igen. Marshall nincs belekeveredve az ügybe, bár kaptam róla is egy-két információt, amely nem lenne haszontalan, ha az alibije nem volna annyira rendben. Úgy látszik, hogy a vállalata a tönk szélén áll. Nem ő tehet róla, a cégtársa sem. Az egész a múlt évi válság, meg az általános kereskedelmi és pénzügyi pangás következménye.
Viszont Marshall úgy tudta, hogy 50 000 font kerül a birtokába, ha a felesége meghal, és 50 000 font Eppersben nagyon értékes lett volna a számára. Sóhajtott.
De nagy kár, hogy itt van valaki, akinek két tökéletes indítéka van a gyilkosságra, és bizonyíthatóan még sincs semmi köze az egész ügyhöz.
Weston mosolygott.
Fel a fejjel, Colgate! Még van rá lehetőségünk, hogy kitüntessük magunkat. Itt van a zsarolás, aztán a dilis lelkész. Bár én magam azt hiszem, a kábítószeres megoldás a legvalószínűbb.
Még hozzátette.
És ha a kábítószerrel üzérkedő banda valamelyik tagja intézte el Mrs. Marshallt, akkor rendkívül hasznos szolgálatot teszünk a Scotland Yardnak a kábítószer probléma megoldásában. Akárhogy és akármerről nézzük is a dolgot, eddig sincs okunk szégyenkezni a munkánk miatt.
Colgate arcán akaratlanul is mosoly villant át.
Hát így állunk, uram, mondta. Hadd mondjam el még azt, hogy nyomoztam annak a levélnek az írója után is, amelyet az asszony szobájában találtunk. Arról a bizonyosról beszélek, amelynek J.N. volt az aláírása. Avval már nincs mit tenni. Az írója kint van Kínában, teljes biztonságban. Ugyanaz az alak, akiről Miss Brewster is beszélt. Hitvány egy fiatalember volt. Nyomozta Mrs. Marshall többi barátja után is, de eredménytelenül. Ami adatot csak meg lehetett szerezni, uram, azt megszereztük.
Akkor hát, mondta Weston, a továbbiak már rajtunk állnak.
Szünetet tartott, aztán megkérdezte.
Nem látta mostanában belga kollégánkat? Értesült arról, amit nekem most elmondott?
Colgate széles vigyorgással felelt.
Fura kis bogár az, nem? Tudja, uram, mit kérdezett tőlem tegnap előtt? Hogy milyen részletes adatokat tudnék neki mondani az utolsó 3 év olyan gyilkosságairól, amelyek során az áldozatot megfojtották.
Weston ezredes felegyenesedett.
Csak ugyanezt kérdezte? Vajon mire...
Megállt, rövid szünetet tartott.
Mit is mondott, mikor ment Stephen Lane nagy tiszteletű úr abba a zárt intézetbe?
Húsvétkor múlt 1 éve.
Weston ezredes gondolataiba merült. Emlékszem egy esetre, mondta. Egy fiatal nő holttestét találták meg Backshot közelében. Azzal ment el, hogy valahol találkozik a férjével, aztán soha többé nem látták viszont. Azután ott volt az, amit az újságok úgy neveztek, gyilkosság a bozótban. Mindkettő Surreyben történt, ha jól emlékszem.
Pillantása találkozott a felügyelőjével.
Surreyben? Mondta az. Szavamra, uram, csodálatosan egyezik.
Ugyan, ki tudja?
Hercule Poirot